Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió és Ukrajna viszonya. 2022. februárja óta különösen fontos lett a címben meghatározott téma, de kezdjük kicsit messzebbről. Az orosz agressziók előtt milyen kapcsolat volt az EU közössége és Ukrajna között? Szóba került-e már akkor Ukrajna Európai Uniós tagsága, és ha igen, milyen messze volt attól az ország?
Hát nagyon messze volt. Senki sem beszélt arról, hogy Ukrajnának az uniós tagsága az a következő akár 10 vagy 15 évnek az eredménye lehetne. Ukrajnát egy külön dobozba helyezték, Grúziával, Moldovával, Azerbajdzsánnal, Örményországgal és Belarusszal együtt egyetemben. Ezek pedig a keleti partnerségi országokról van szó. Ő számukra nem volt evidens az, hogy ők az Európai Unió tagjaival válhatnak, viszont ők is kialakítottak egy gazdasági és minden másra vonatkozó együttműködést is. Ukrajna a háború előtt már ehhez képest tett bizonyos lépést. Emlékeztetnék arra, hogy pont a majdani forradalom zajlott le, amikor Janukovics elmenekült az országból, az éppen Ukrajna Európai Uniós közeledésének volt egy nagyon kulcspontja. Az EU akkor elérkezett oda, hogy egy társulási megállapodást és egy szabadkereskedelmi megállapodást ajánlott fel Ukrajnának. Ebben úgy nézett ki, Ukrajna Kijev sokáig belemegy, ekkor lépett közbe Putyin, és megzsarolta, megfenyegette Janukovicsot, aki az utolsó pillanatban visszalépett, nem írta alá ezt. Erre válaszul törtek ki tulajdonképpen a Majdan téren Kijevben a zavargások. Mindenki mást, ugye van, akik ezt másképpen magyarázzák, de alapvetően ez volt a háttere az egésznek. Tehát Ukrajna akkor tett már egy nagy jelentős lépést tett is az Európai Unió irányába. Ez még mindig nem a tagságról szólt. Igazából az, hogy így ilyen drámai mértékben felgyorsult a Ukrajnának az Európai Unióhoz való közeledése, ezt egy embernek köszönhető, Vlagyimir Putyinnak hívják, és az orosz agressziónak. Az orosz agresszió oly mértékben felgyorsította, dinamikát adott ennek a folyamatnak, dinamizmust, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, és szerintem még az állam és kormányfők, az Európai Unió tagállamainak a vezetői is, meg mindenki más sem gondolta volna, hogy 2023 nyarán arról fogunk beszélni, hogy Ukrajna, miután megkapta a tagjelölti státuszt, lehet, hogy az év végén, azért mondom, lehet, mert ez még nincs eldöntve, ez majd valamikor csak össze fog kiderülni, lehet, hogy megkapja a zöld jelzést a tagsági csatlakozási tárgyalások megkezdésére.
Amikor orosz agresszióról beszélünk, akkor emlékeztessük a hallgatókat, hogy 2014-ről már a Krím elfoglalásának idejéről beszélünk, tehát nem a 2022-ben kezdődött teljes körű támadásról.
Akkoriban, ugye emlékezzünk vissza, épp ez a különbség az Európai Uniónak a mostani a második, a nagy orosz agresszióra való adott válasza és az első orosz agresszióra adott válasza között, hogy 2014-ben az Európai Unió igazából behozott immelámmal szankciókat, de akkor éppen azt erősítette meg az Európai Unióban, Ukrajna is, magában is, meg az orosz agresszió, hogy Ukrajna ez egy olyan terület, ahol Oroszországnak érdekszférája van, annak tekinti jobb nem provokálni az orosz medvét. Tehát én úgy gondolom, hogy a kettő között, a két reakció között ég és föld különbség van, és éppen az elsőből tanult a második, amikor Ukrajnának felgyorsult. Tehát, amikor arról beszéltem, hogy Ukrajnának látványosan felgyorsult a közeledés az Európai Unióhoz, akkor nem feltétlenül a 2014-es orosz agresszióra gondoltam, hanem a mostani orosz agresszióra gondoltam. Ez az, ami átlendítette az ingát a másik oldalra.
Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt, miből áll a továbbiakban a felkészülés?
Ukrajnának meghatároztak egy 7 pontos feltételrendszert, amin egy utat gyakorlatilag, ami azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen minimális feltételrendszer, belis igazságügyi területen keresztül, gazdasági kérdésekben, korrupció ellenes fellépés, stb., amelyet egy minimális feltételrendszernek tekintetők arra, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. Ez nemrég Várhelyi Oliver, ugye, aki a bűvítési biztos egy ilyen szóbeli tájékoztatás formájában jelezte, hogy kb. A 7-ből 2,5-nél tart Ukrajna, de őszig van még idő, a határidő október közepe, akkor jön ki az Európai Bizottság majd, azzal a jelentéssel, amitől mindenki azt várja majd, hogy nem mindenki, ugye van, aki azt várja majd, hogy pozitív lesz és javasolni fogja, van, aki azt várja, hogy pozitív lesz, de nem fogja javasolni a csatlakozási tárgyalások megkezdését, és van, aki azt várja, hogy negatív lesz, és nem lesz csatlakozási tárgyalás. Tehát teljesen nyílt a kérdés, és nyilvánvalóan nem független attól, hogy mi fog történni a harctéren. Egy esetleges katonai harctéren egy ukrán sikerek, azok szerintem jelentős mértékben megnövelnék az esélyét annak, hogy az Európai Unió is, bár ezt mondja a bizottság, hogy ennek nincs a kettő az összefüggés, de az Európai Unió még jó indulatúban viszonyuljon a kérdéshez. Elképesztő dologról van szó, tehát itt hét feltételről van szó, nem ahhoz, hogy Ukrajna csatlakozzon, hanem arról van szó, hogy Ukrajna megteremtse annak a feltételeit, minimális feltételeit, hogy elkezdhesse, belevághasson abba a folyamatba, ami valószínűleg egyébként sokkal hosszabb ideig fog tartani, mint az előző szakasz, ami most nagyon felgyorsult, a tagjelölté válás és a csatlakozási tárgyalások megkezdése. Egy nagyon fontos dolog van, amiről mindenképpen beszélnie kell az Európai Uniónak, nem is egy egyébként, egyetőt fog beszélni erről a következő hónapokban is, az, hogy egy 40 milliós országot felvegyen, hogy újra kibővüljön, ahhoz tulajdonképpen át kell írni a szabályokat. Az intézményrendszerekre hatással lesz, a döntéshozatali folyamatokra hatással lesz, és magára a szavazati jogokra is, és hatással lesz majd a különböző politikák finanszírozására. Gondoljunk bele, ukrajnai mezőgazdaságnak a csatlakozása az Európai Unióhoz, a közös agrárpolitikai rendszernek a teljes újragondolását teszi szükségessé.
Ha már beszéltünk erről a hét feltételről, mekkora feladat ez egy háborús támadás alatt álló országban ezeket teljesíteni? Figyelembe veszi az EU azt, hogy azért Ukrajna nem úgy működik, mint egy teljesen semleges vagy érintetlen ország.
Ilyből azt mondanám én is egyébként, és gondolom a legtöbb magyar is azt gondolja, hogy ez micsoda vicc ez. Ez egy rossz vicc, hogy egy háború alatt lévő ország, amelyik élet-halálharcot vív, hogyan lesz képes teljesíteni a csatlakozás feltételeit. Erre azt mondom, hogy ez részben igaz, és ezt komolyan is kell venni, szerintem is, hiszen Ukrajna nem ura minden pontnak, minden helyzetnek a saját területén. De érdekes módon van egy másik oldal ennek. A háború, az, ami egyébként ugye nyilvánvalóan egy romboló, borzasztó dolog, de bizonyos szempontból segít a régi romok, úgy gondolom a régi Ukrajna romjainak az eltakarítását is segíti. Abban az értelemben, hogy Ukrajnának nagyon rossz reputációja volt Európa szerte. Ugye ezt a magyar, az orosz propaganda mondjuk így, az orosz propaganda ezt nagyon jó ki is használta, Ukrajnát nagyon feketére festették, az orosz, nem csak Oroszország játszott szerepet, Ukrajna maga is adott ez elég okot, és úgy gondolom, hogy az például, hogy az ukrán oligarcha rendszer, nyilvánvalóan a háború, a korábbi rendszert ilyen értelemben is azokat a viszonyokat, azokat a kialakult belső feudális viszonyokat, azokat is elsöpri. Tehát a háború arra egy lehetőséget ad, hogy valahol tiszta viszonyokat teremt. Mindig könnyebb valamit felépíteni a kezdettől fogva, tehát teljesen az alapokról, mint valamit átalakítani egy építményt. És ilyen értelemben a háborúnak, hogyha van járulékos hatása, szerintem az egyik hatása ez lesz. Továbbá kevésbé bürokratikussá válhat a folyamat, döntéseket gyorsan meg tudja hozni egy olyan ország, amelyik háborúban áll, hiszen maga a háború és olyan operatív döntéseket, háborúnak a vezetése, a védekezés, operatív döntéseket tesz szükségessé, amelyeket egy békében lévő ország, ahol rengeteg szempont próbál ütközni, egyeztetni, stb. Például a parlamenten belül, sokszor megnehezíti ezeket a dolgokat. Nem állítom azt, hogy Ukrajnában mindez a akadály elhárult, de szerintem sokkal hatékonyabban tud Ukrajna felkészülni a dolgokra. A harmadik ellen pedig azt szerintem, hogy nyilvánvalóan az Európai Unió sem teljesen maximalista pillanatnyilag. Arra gondol az Európai Unió, hogy annyit vasaljunk ki most pillanatnyilag Ukrajnába, amit reálisan meg elvárhatunk tőle. Többet ne kérjünk, mindent a maga idejében, hiszen az a folyamat is el fog tartani. Ez a három elem, amiről beszéltem együtt, megmagyarázhatja azt, hogy miért nem teljesen reménytelen az, hogy Ukrajna legalábbis elinduljon és elég gyorsan haladjon azon az úton, amiben egyébként békeidőben nem feltétlenül haladna ilyen gyorsan.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal, Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!